a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszky televíziós beszédében azt mondta, hadseregem az agresszor területére tolja a háborút. Ez öt nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el. Egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazir térségének megerősítését az ország délkeleti részén. A csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Donald Trump republikánus elnökjelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elköveteinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. A német kancellár aggodalmát fejezte ki Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges kiszélesedése miatt, közölt a német kormány egyik szóvivője. Olasz Scholz egyben egyértelművé tette, hogy Berlin határozottan elítéli az Irán, illetve a Hezbollah libanoni síta mozgalom és mások részéről érkező fenyegetéseket Izrael biztonság ellen. A figyelmetlenség és a kereszt megszegése egyre nagyobb számban szedi áldozatait a vasúton, hívja fel a figyelmet a MÁV. A vasútársaság hálózatán a tavainál jóval több az átjárókban történt balesetek száma, a gázolásoké is. Idén 47 baleset történt vasúti átjáróban, 14-jel több, mint a tavalyi év megegyező időszakában. 10 ember vesztette életét, 10-szerese a tavalyi ilyenkorinak. Az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset vasúti átjáróban, azokat a figyelmetlenség vagy a kereszt megszegése okozta. Nőtt a vasúton történt öngyilkosságok száma is. 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz, összesen 19 érem, ennyit szereztek a párizsi olimpián a magyar sportolók. Az Indexen is közreadott éremtáblázat szerint ezzel Magyarország a 14. helyet szerezte meg az összesítésben. Velünk szomszédos országok tekintetében kiemelkedő a teljesítmény, közülük senki sem került be a top 20-ba. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátum után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A Magyar Nemzet szerint azért gondolta meg magát, mert túl sok botrány övezte a párizsi olimpiát. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen, köztük a magyar Fábián Bettina is kórházba került. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk fő témája a sport, a mozgás lesz. Erdélyi Krisztina, az Egervárosi Úszóklub és a Kisbéka mozgásfejlesztő tanoda terapeutájával az idei táboraikról beszélgetünk. Elsőként az Aquakidről lesz szó, majd a fejlesztő táborról. A szakember elmondja, miért is fontos a mozgás a gyerekeknek, emellett az okos eszközök használatáról is kifejti véleményét. Ma az adás első részét hallják.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mai vendégemmel a mozgásról fogunk beszélgetni, tulajdonképpen a fejlesztő mozgásokról, sportról, az úszásról, TSMT tornáról, HRG-ről is szó lesz, úgyhogy rengeteg témát fogunk érinteni. Üdvözlöm a stúdióban!
Köszönöm szépen!
Elkezdődtek a táborok az Egervárosi Úszóklub és Gyógyúszó tanoda keretein belül. Az Aquakid táborról egy kicsit, ha beszélnénk, mert ez szerintem egyébként is sokakat érdekel, és ahogy tudom, nagyon sok gyerek érkezett a táborba. Hol tartanak most, és mit csinálnak itt a gyerekek?
Ezen a nyáron 4 turnust indítottunk. Tudni kell, hogy az előző években nagyon 8-9 hétig is táboroztattunk, azok csak úszó táborok voltak, és nagyon sok kisgyereket fogadtunk, de hogy a tapasztalata azt mutatta, hogy a végére elfogytak az oktatók, és elfáradt mindenki, és egy idő után azt éreztük, hogy ugye minőségében nem tudjuk azt produkálni, amit esetleg elvárunk magunktól, vagy amit ugye szeretnénk a gyerekeknek adni. Ebben az évben változtattunk egy kicsit. Az egyesületünknek a fő profilja, ha sportról beszélünk, akkor a triatlon, tehát az úszás, futás, kerékpár. Egyrészt úgy gondoltuk, hogy ha az úszótábort egy kicsit felazítjuk kölyök atlétikával, tehát ahol a futás alapjait, az atlétika alapjait tanulják a gyerekek, akkor egy kicsit a sportágat is tudjuk, meg tudjuk ismertetni ugye a gyerekekkel vagy a szülőkkel, és nem kevésbé célzottan esetleg szeptemberről megjelennek nálunk edzésen. Azt tudni kell, hogy a triatlon sportágban Aqua Kid versenyeken keresztül kezdenek a gyerekek komolyabban sportolni. Ez bármely nagy versenynek egy ilyen előfutára, ahol a kicsik úsznak és futnak, és mindenki kap érmet. Tehát ez egy nagyon jó program, ezért ezután neveztük el mi a tábort így, hogy Aqua Kid, mert hogy az úszás alapjait és a futás alapjait foglalja magába.
Ez önmagában szerintem nagyon intenzív mozgásokat ölel föl. Hány éves kortól érkezhetnek ide a gyerekek, vagy kiket érdekel?
Nagyon sok mindenkit érdekel, mert április elején meghirdettük magunkat, és április végére betelt az összes tábor. Tehát, hogy így mi is meglepődtünk. 5 éves kortól fogadjuk őket, bármely táborba különben 5 éves kortól javaslom. Nagyon fontos az, hogy ez ugye minimum 8-tól 4-ig tartó foglalkozások, ahol gyakorlatilag végig mozogják a gyerekek, talán az ebédnél nem, hogy a kicsi bírja alvás nélkül, délutáni alvás nélkül. Tehát van egy 5 éves óvodásunk, akit úgy hoznak be, mi megkérdezzük, hogy alszik-e még délután, és ha azt mondják, hogy igen, akkor nem tanácsoljuk, mert ha befáradnak, akkor ugye a délutáni foglalkozásokban már nem tudjuk őket betenni. De emiatt mondjuk a szülőnek nem kell rosszul éreznie magát, csak az, hogy mindig felhívom a figyelmet, hogy úgy választanak a gyerekeknek nyári tábort, hogy az ne egy ilyen kiképző, túlélő táborra alakuljon át. Tehát, hogy vegyük figyelembe, hogy a gyerek mennyit bír el. És én ezt fontosnak tartom.
Ez mondjuk akkor, ha jól vettem ki a szavait, megalapozhatja azt, hogy később ezzel a sportággal foglalkozzanak, vagy akarnak majd foglalkozni a gyerekek?
Akár, tehát nem kötelező. Tehát mi ugye az úszást, azt gondolom, hogy mindenki úgy gondolja, hogy azt jó, hogyha minden gyermek megtanul úszni, és kötelezően tudjon biztonsággal úszni. A futás meg azt gondolom, hogy egy olyan mozgás, amit fel sem tűnik, hogy jól vagy rosszul csináljuk, de ha valaki rosszul csinálja, az nem szeret futni. Ugye a gyerekek akkor vannak rendben, én azt gondolom, hogyha minden mozgást úgy tudnak művelni, hogy abból nincs baleset, nincs fejreesés, abból nincsen ütközés, ezt csak akkor tudják, hogyha biztonsággal, jó technikákkal. Tehát mi ezt céloztuk meg, hogy az úszásban a vízbiztos úszást tanítjuk, és hogyha olyan szinten van a kicsi, akkor technikát is tanítunk. A futásban pedig a kölyök atlétika program, ez az atlétika szövetségnek a legalja, ahogy tanítanak ugye más egyesületekben is, mondjuk akik csak atlétikával foglalkoznak, ahol rendbe rakják a ugrásokat, a futásokat, és mi most már több mint egy éve dolgozunk együtt, egy nagyon, és összetesszük a két kezünket, egy nagyon helyes és nagyon lelkes futóedzőnk van, Baugemezei Zita személyében, és akkor ő alkotta meg. Az elv az, hogy a táborokban nem akarunk edzők lenni. Tehát a táborokban fellazítunk mindent. Játékosan kell gyerekekkel foglalkozni, ne vegye észre, hogy ő most majdnem edzésen van. És ez ugye egy felnőtt részére is kihívás, aki mondjuk 10-12 hónapon keresztül edzéseket tart. Tehát, hogy itt kicsit változtatni kell a gyerekekkel való foglalkozáson.
De hogy egyébként ezt a gyerekek igénylik is, ezt nagyon. A fajta nagy mozgásokat, mert hogy ők szeretnék ezt a rengeteg energiát kiadni magukból, ez a korosztály pont az, aki talán a legmozgékonyabb.
Igen, és jól veszik az akadályokat. Most eddig volt 3 táborunk, és bizton állíthatom, hogy egy nagyon jó kis társaságok voltak, és nagyon jól vették az akadályokat. Tehát nem volt probléma gyerekekkel, nem voltak baleseteink, nem volt olyan kisgyerek, akit el kellett tanácsolni, mert azért ugye a viselkedés néha azért befigyel, és jó, és akkor még, és akkor hozzáteszük a 40 fokot, ami itt volt, és ennek ellenére is tudták a futóedzéseket csinálni, strandoltunk, ugye, mert a program úgy van beállítva, hogy mindig van egy edzés, vagy egy foglalkozás, utána azonban ebédig szigorú a játék. És akkor ebéd, kicsi pihenő, és akkor megint egy foglalkozás, és mire felúcsúdunk, már jönnek a szülők. Az első egyik táborba első nap el kellett küldenem a szülőket, mert 3:30-kor toporzékoltak a kapu előtt, és mondtam, hogy itt 4 óra előtt senkit nem adunk ki. Tehát, hogy mondtam, hogy ne is jöjjenek. Mert hogy még van, aki játszana még.
Ki akarják élvezni.
Igen, igen, igen.
De hogy akkor ebből kifolyólag gondolom az is megvan már, hogy ki az, aki visszatérő a táborba, aki mondjuk annyira megkedvelte ezt a fajta mozgás csoportot, ami miatt szeretne visszatérni. Van-e ilyen?
Van, van. Általában az 50%-a úgy köszön a táborból, hogy érdeklődnek, ugye, hogy szeptemberben, hogy indulnak az edzések. Amúgy ugye ilyenkor minden adatot fölveszünk, és egy tájékoztató jellegű e-mailt ki szoktunk küldeni augusztus végén. Tehát, hogy aki úgy érzi, hogy érdekli, az oktatásokba, edzésekbe, nem kötelezünk senkit arra, hogy versenyszerűen sportoljon, megadjuk a lehetőséget arra, még a triatlonban is megadjuk a lehetőséget arra, hogy valaki csak az edzésekre járjon el, ha nem szándékozik versenyeken részt venni. Az ügyes gyerekeket be szoktam irányítani ezekbe az akvakidekbe.
Akartam kérdezni, azért a rálátás is megvan ilyen igen. szempontból. Ki az, aki tehetséges, ki emelkedik?
Vannak. Most jó volt a kölyök atlétikába is megnézni, voltam, tehát nyilván ott voltam, amikor a kölyök atlétika edzés is volt, és nagyon szépen kirajzolódik, hogy ki az, akinek ez a ciklikus mozgás, ez erőssége. Ott beszélek a szülővel, tehát ott most volt egy-két kisgyerek, akinél már beszéltünk, de nem erőszakoskodom. Tehát ezt az egyet megtanultam, hogy bármennyire is preferálom a saját sportágunkat, én az úszás szerelmese vagyok, tehát én ezt csak beajánlom. Ha egy másik sportágat csinál a kisgyerek, és azt nagyon szereti, akkor azt is megtisztelem, mert hogy az nagyon fontos, hogy a gyerek sportoljon, és ugye most nem arról van szó, hogy csak a mi sportunkat csinálja.
Előfordult már olyan, hogy mondjuk egy 5 éves korú gyerek nem mert belemenni a vízbe, vagy eleve ez már ilyen kizáró tényező, hogy nem is viszik oda a gyereket, hogyha valami félsz van benne a víztől, vagy sikerült esetleg megszerettetni valakivel?
Nem kizárók. Mindenkit fogadunk, az is, aki fél a víztől. Tehát az oktatások menete, és ez nem csak a táborra vonatkozik, a gyerekek ritmusát vesszük föl. Nem igazán tudunk homogén csoportokat kialakítani. Évközben ugye egy vagy két oktató foglalkozik a gyerekekkel. A táborokban annyi oktatót hívunk be, ahány fajta csoport alakul ki. Tehát nagyjából ugye tudásszint szerint. És akkor mi arról indulunk, az az alap mindig. Tehát ott igazából, mert az 5 nap nagyon gyorsan elmegy, és egyen szigorúan kötelező játszani, tehát semmifajta munkát végezni nem szabad, csak játszani. Tehát, hogy ott az a feladat, hogy abból az alapból tudjunk egy kicsit előrébb lépni. Tehát, ha van egy olyan kisgyerek, aki nagyon érdekes különben, mert azok a gyerekek, akik az úszodában nem rakják be a fejüket a vízbe, nagyon félnek, ha hát visszük a strandra, és játszanak a kis medencékben, nyilván felügyelet mellett, meg őrzésvédés szokott lenni, nem veszik észre, de ott bekerülnek a vízbe. Tehát, hogy játékos szituációban, amikor nincsenek célirányosan vezetve, sokkal könnyebben megcsinálják.
És onnantól a mélység mindegy is nekik?
Tehát, hogy nem, meg azt nem is engedem. Tehát, hogy azzal nagyon odafigyelünk arra, hogy ne, mert azért vannak gyerekek, akinek ez a fajta belátási képesség azért még hiányzik. Ez a tudok úszni, mondja ő, és akkor elkezd begyalogolni oda, ahol nem ér le a lába. Tehát ilyen is van, de nem engedjük. Tehát az úszótáboroknak, vagy azok a táborok, amik ugye vízpart mellett vannak, vagy strandon, az nagyon nagy felelősség. Tehát tavalyi években is belefutottunk mellettünk vannak párhuzamosan más táborok. Tehát, hogy játékhevébe az egyik kisgyerek feje, tehát kilukatta a kis homlokat, mert vannak balesetek. És ez nem azért, mert mondjuk nem vigyázunk rájuk, hanem ugye a játékhevében, de lehetnek, vagy voltak ebből már korábban nagyobb gondok is. Meg a másik ugye az, hogy egy kicsi, aki nem tud úszni, tehát alapból nem mehet olyan helyre, ahol nem ér le a lába. Voltak régebben, most nem engedjük már be őket, ugye korból kifolyólag, de az 5 év alattiaknál például, tehát egy személyes őrzésvédés volt, mert beengedtük a kistesót, tehát 4 évesen, hiába van a 20-30 centis vízben, ha nem tud kitámasztani, elesik, nem tud kijönni a vízből. Tehát ez itt mindig valaki kísérte. Tehát ezt felszámoltuk. Tehát ezt mondtuk, hogy vérzik a szívünk, tudjuk, hogy tök jó lenne mind a két gyereket egyszerre egy helyen, de hogy ezt így nem szabad.
Mm.
Hányan foglalkoznak egyébként egy adott héten a gyerekekkel?
Létszámtól függ, és megint csak a tapasztalat azt mutatja, hogy 30 és 40 közötti létszámnál általában 6-an már nagyon szépen eldolgozunk velük. Voltak 50 fölötti létszámunk is, amit már most nem.
Tehát az tényleg egy nagyon nagy szám.
Az tényleg olyan volt, hogy tehát ott a jó szív, jó, még őt beengedjük, jó, őt még nem tudják el, jó, akkor ő még beengedjük, de hogy, és ez mindig augusztusra, tehát hogy augusztusban a szülőknek elfogy a szabadságuk, és szegények még próbálnak ugye betolni a gyerekeket. Eddig befogadtunk mindenkit, lett egy 50 pluszos létszámunk, és az egy nagyon kemény hét volt. És már mi is, tehát végig dolgoztunk pár hetet, úgyhogy mondtam, hogy szerintem gyerekek védelmében, magunk védelmében nem szabad. Úgyhogy nem hoztunk létszámkorlátot, most is még most is vannak várólistások. Tehát most ott tartunk, hogy a szülő vállalja azt, hogy esetleg hétfő reggel szólunk neki, hogy valaki lemondta betegség miatt, vagy egyéb miatt, nem érkezett meg, és akkor át tudjuk azt a helyet adni.
Ez mondjuk tényleg a sikerességét, a népszerűségét mutatja ennek a tábornak.
Hát igen, bízunk benne, de tényleg ilyen, így van, igen. És akkor most van egy-két név, aki szegény arra vár, és még én érzem magam tőle rosszul, hogy mondom, biztos, hogy ez így jó, hogyha csak hétfő, mert hogy tényleg az van, hogy valaki vasárnap este belázasodik, és hétfő reggel szólnak, hogy hát ők nem tudnak jönni. És akkor mondták, hogy jó, igen, akkor ők össze vannak pakolva, de utána meg az érzés. Tehát, hogy úgy mégsem, nem tudom. Tehát, hogy igen. Tehát most érezzük azt, hogy a nagy szülői státusz már nem tudja elvinni. Ugye az, hogy érdemben a gyerekeket lekötni.
Igen, ez pont mostanában lett egy velős probléma, hogy a nagyszülők még dolgoznak, vélhetően. Tehát ők ugyanúgy el kell menni dolgozni. Igen. A szülőkkel együtt, akkor nincs felügyelet, és akkor, igen, jönnek a táborok.
Igen.
Azt beszéltük műsoron kívül, hogy ez a 10 hónap, amit a gyerekek intézményi falak között töltenek, ez mondjuk eléggé lekorlátozza őket. Hogyan érkeznek ide a táborba? Mit jelent nekik, és egyáltalán mit tud fejleszteni rajtuk? Ez mondjuk ugye nem kifejezetten egy fejlesztő tábor, de hogy nyilvánvalóan ennek is van fejlesztő hatása.
Azt tapasztaljuk, hogy kiengednek. Azzal az elvvel próbálunk velük foglalkozni, ugye mindenki edző-oktató, tehát van bennünk egy aláfölé rendelt viszony a gyerekekkel, de amit tehát megbeszéltünk, hogy itt mi is egy kicsit másképp állunk hozzájuk. Tehát keretet alkottunk, megszoktuk a gyerekekkel beszélni a szabályokat különben. Tehát amikor megérkeznek a táborba, és mindenki megérkezik, az első nap a táborba általában vannak visszatérők. Most már úgy tűnik, hogy több, általában a fele az visszatérő. Ő ismer bennünket, mi ismerjük őket. És akkor van a másik fele, akiket nem ismerünk, bejelentkeznek, befogadjuk őket, ugye ott vannak. És megbeszéljük az elején mindig a gyerekekkel, hogy mik a szabályok. Ki a főnök? Kinek kell szólni, ha van valami? Kifelé forduljanak? Például ugye, ahol most tanodában, a mozgásfejlesztő tanodában van lehetőségünk úgymond táborozni, és akkor, hogy ott mik azok, amiket be kell tartani. És ezt egyszer kell csak elmondani. Úgyhogy úgy érkeznek, ez le van írva a szülőknek, mindenkinek annyi, hol milyenak kell lenni, amit ő elbír, mert neki kell hoznia, persze segítünk, vagy segítenek egymásnak. Kiengednek, megengedjük őket, hogy mindenfajta játékkal játszanak. A telefonokat, azokat nem engedjük be.
Erre külön ki akartam térni.
Nem, hogy nálunk nagyon, amúgy is különben én a digitális detoxikációnak vagyok az egyik hirdetője, tehát nagyon én nagyon próbálom ezt érvényesíteni, szülőkkel megértetni, nagyobb gyerekekkel is, mert nagyon meg a munkámból, tehát a terápiás munkámból fakadóan, ugye ez most már egy nagyon komoly probléma, és nem engedünk be telefonokat, nem engedünk 12 éven aluli gyerekeket el, tehát megmondtuk a szülőknek, hogy olyan nincs, hogy elindul, és majd az út felénél találkozik vele. Ebből is volt, mondjuk az egyik táborban volt egy ilyen problémánk, és ezután mondtam is, hogy akkor ezt itt le is zártuk, tehát, hogy nem mehet el kisgyerek egyedül, még akkor se, ha a szülő úgy gondolja, hogy a gyerek elindulhat, tehát el kell jönnie. Tehát szabályok lefektetése, és akkor ezen belül én általában nézni szoktam őket, hogy mit csinálnak. és hagyjuk őket. Barátságok szövődnek, ilyen kis klubok alakulnak, szoktam nézni, hogy mivel játszanak, kis kollégáim be szoktak ülni, kártyázni, hatalmas kártyapartik vannak. Akkor vannak gyerekek, akik kiválasztanak maguknak oktatót, és akkor mondják, hogy ő például a strandon bele szeretne csúszdázni, és akkor, és ez van, tehát, hogy ez van. Van egy 45-60 perc munka, délelőtt is, délután is, amikor azonban ugye tanítva vannak. Többi idő azonban pontosan arról szól, hogy ne vegyék észre, hogy keretek között vannak.
Mondjuk ez a 10-12 éves korosztály már szerintem, én legalábbis úgy látom, hogy benne van ebbe az okos eszköz használatba. Ők ilyenkor hogy élik meg azt, hogy nem használhatják?
Igazából nem gond, mert nem is jöhetnek be vele. A sportolóimnál nagyobb gondnak látom. Tehát azok, akik nálunk sportolók, ott például versenyen is úgy indulunk, hogy így kirakom a kezem, és bele kell pakolni az eszköz, és látom azt, hogy nem tud magával mit kezdeni. Tehát, és el van mondva, hozzá magaddal könyvet, hozzá magaddal hallgass zenét, bármit. Tehát, hogy ez ott nehezebb, de ez mindig a szülő. A táborban nem volt ilyen gond.
Meg hogy itt jobban le vannak kötve, tehát, hogy folyamatos programok vannak.
Igen. Tehát nagyon jó, hihetetlen jó kártyapartik vannak például. Vannak gyerekek, akik reggel 7:30-kor hoznak be, sok társas játékunk van a tanodában, és amikor mondjuk én megérkezem, én később érkezem, akkor már társasoznak. Tehát, hogy tényleg nagyon jó. Én is nagyon örülök neki.
És hát ugye az Aquakidet váltja majd a fejlesztő Igen. tábor, ami miből áll? Miért fejlesztő tábor, és kiknek szól?
HRG és TSMT táborként van meghirdetve, tehát hidroterápiás, rehabilitációs gimnasztika és tervezett szenzomotoros torna, tehát ezek ugye mozgásterápiák a mindennapokban, és ezt a tábort azért indítottuk el, mert nyáron azok, akik rendszeresen terápiára járnak, felszoktuk lazítani, felszoktuk könnyíteni a tornákat. Ugye a nyaralások, a nagymama, tehát a 40 fok, mindig van valami, ami miatt ugye a terápiák nem olyan hatékonysággal mennek, bírnak. El se várhatjuk. És ez egy intenzív hét, napi két terápiás foglalkozással, és ez gyakorlatilag egy ilyen löket a gyerekeknek, ugye a fejlesztés területén, a szülőnek meg egy hét pihenő, rájuk is gondolván, és azért kombináljuk, mert ugye a TSMT az gyakorlatilag nem létezik HRG nélkül. TSMT ez egy szárazföldi terápia, de hogy ugyanez a mozgásanyag jelenik meg a vízben, a HRG az, ami gyakorlatilag az, hogy egy mozgó közegben dolgozik az ember, még mondhatnánk azt is, hogy sokkal hatékonyabb. És ez a kettő van ötvözve most, és meglátjuk, hogy itt mondjuk itt a létszámot nagyon odafigyelten korlátoztuk, mert 26 főt fogadunk csak, mert két csoportba fogunk dolgozni. A gyerekeknek az egyik fele az amúgy is terápiára jár hozzánk, vagy egyénire, vagy csoportosra.
De akkor ez nem feltétel.
Nem feltétel, de itt mondjuk ebben az esetben, mivel terápiás munkáról van szó, feltétel, hogy bizonyos tekintetben szabálykövető legyen. Tehát, ha van olyan kisgyerekünk, aki jár terápiára, de tudjuk, hogy pont az a gyengéje. Tehát a szabálykövetés. Tehát az, hogy a feladatok a helyzetben benne maradjon, hogy elfogadja, ugye, amit. És mondjuk ez nem működik, őt nem tudjuk bevenni a táborba, mert hogy 26-an vannak, illetve azokat a gyerekeket nem tudjuk bevenni, akik kifejezetten kis létszámú csoportokban működnek jól. Tehát, hogy ez most inkább egy ilyen megpróbáljuk, megnézzük, hogy működik, megnézzük a gyerekanyagot, és akkor ebből okulva, levonva a tapasztalatokat jövőre meglátjuk, hogy fogunk-e többet csinálni, vagy hogy esetleg kell-e valamit rajta változtatni, vagy cizeláltabban a dolgot. Én is kíváncsi vagyok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Erdélyi Krisztinával, az Egervárosi Úszóklub és a Kisbéka Mozgásfejlesztő Tanoda terapeutájával beszélgettünk. Ma az adás első részét hallották, a jövő héten jelentkezünk a folytatással. A szerkesztő Berec Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunk vendége Szabóné Jánosi Kinga mese- és művészetterapeuta lesz. Tartsanak velünk!
Egy különleges hivatásról lesz szó, és azt hiszem, hogy onnan kell elindulnunk, hogy hogyan jött a te életedbe ez, hiszen gyerekként nem gondolkodik az ember a meseterápián, hiszen abban él, abban élünk gyerekként még benne a mesék világában. Felnőttként hogyan jön ez az ember életébe?
Én is üdvözlök mindenkit. Múlt év tavaszán kaptam meg az oklevelet, a meseterapeuta oklevelet, akkor vizsgáztam le. Azóta tartok foglalkozásokat az embereknek. Felnőttként a meseterápia úgy jön be az ember életébe, hogy úgy mondanám, hogy a meseterápiának van egy ilyen tételmondata, hogy minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja. Úgyhogy felnőttként, amilyen életet élsz, biztos mindenkinek vannak elakadásai, nehézségei, és a mesék ebben tudnak segíteni. Nekem, ha olvasok egy mesét, nem biztos, hogy mindegyik mese éppen megérint, de rengeteg mese van, ami tud segíteni nekem is, személy szerint is, hogy picit előrébb vigyen az életbe, picit jobban rendezze az életemet, jobban rámutasson, hogy még hol kell lépéseket tennem, hogy egészebb életet tudjak élni.
Gyerekkorodban hogyan képzelted, hogy mivel szeretnél majd foglalkozni? Mindig is a kreatív szakma, vagy munka, vagy hivatás vonzott, hiszen fiatalon lettél édesanyja is, tehát gyerekek mellett hogyan tudod a munkát ezzel összeegyeztetni?
Elsőre a válaszom az, hogy nagyon sokáig kerestem, hogy mi is érdekel engem, mert rengeteg minden érdekelt. És azt éreztem, hogy nagyon sok mindenben vagyok közepes szintű, úgyhogy gimi után nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy merre is induljak tovább. Én ugye a BM-én kezdtem el ipari termék és formatervezőként tanulni, de azt nem éreztem magaménak. Aztán jöttem ide Egerbe mesterképzésre, tervező grafikára, az már sokkal inkább én voltam, és akkor közben végeztem el a művészetterápiát, meg a meseterápia képzést, azt most már a gyerekek mellett. Azt éreztem, hogy szeretek alkotni, de az a része is nagyon érdekel, meg vonz, hogy emberekkel tudjak foglalkozni, hogy embereknek tudjak átadni értékeket.
Mi a helyzet a gyerekekkel? Úgy képzelted el, vagy úgy gondoltad, hogy fiatalon szeretnél édesanyja lenni? Ez fontos volt számodra, vagy számotokra?
Igen, mindig is így képzeltem el, hogy fiatalon leszek édesanyja. Ugye nálunk nagyon gyorsan jöttek a gyerekek, van egy 5 éves, egy 4 éves, meg egy mindjárt 3 éves gyerekünk. 3-at mindenképp szerettünk volna, és mindegyiket elfogadtuk, mikor érkeztek.
A mesék világa akkor szólított meg, amikor édesanyja lettél, akkor jött az életedbe az, hogy itt felnőttként is több van a mesékben, mint amit akár mondjuk gyerekként gondolunk, hogy a mese nem csak a gyerekeknek szólhat.
A mesék nekem így végigkísérik szerintem az egész életemet. Már gyerekként is rengeteget olvasott anyukám, én szerencsés helyzetben nőttem fel, rengeteg népmesét hallottam. Aztán amúgy a tervezőgrafikus meg a művészetterapeuta szakdolgozatom is már a mesékkel volt kapcsolatos. A mesetérképből írtam, Tátrai Vanda segítségével, de akkor még nem indultam el ebbe az irányba, és magával a meseterápiával meg 2022 őszén találkoztam így nagyon direkt, mert akkor éppen egy nagyon nehéz évünk volt, és akkor jutottam el csodás módon a Budapesten egy meseterápiás csoportfoglalkozásra, és az annyira mélyen megérintett, és azt éreztem, hogy ezt én is meg tudnák egy ilyen hasonlót tartani, és nagyon belőlem jönne. Nagyon az én nyelvemen szólt az egész, hogy még másnap jelentkeztem a képzésre.
Milyen egy ilyen képzés? Mesélj a hallgatóknak arról, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, mint te, akit megszólít egy ilyen út, egy ilyen hivatás,
akkor hogyan indul el ezen? Sok mindent tudunk találni az interneten is, de így, hogy a gyakorlatban érezted meg, hogy ez milyen, vagy hogy hat az emberekre, így azért sokkal jobban meg tudod szólítani, én azt gondolom.
Sok típusú képzés van, most mindent nem is fogom tudni fejből. Az fontos, hogy a legtöbb képzés valamilyen alapképzettségre épül. Az is nagyon fontos, hogy mindenki csak ott használhatja, amilyen alapképesítése van. Illetve ezeket az alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozásokat, ezt én is tudom tartani. Na mondjuk nem vagyok pszichológus, úgyhogy van egy határpont, amit éreznem kell, eddig sikerült is mindig tartanom, amikor így tovább kell küldenem az embereket. És én például a FÜPIN végeztem el ezt a képzést, egy éves volt ez a képzés, 4 hosszú hétvégéből állt, péntek, szombat, vasárnapból, és itt a FÜPIN nem csak pedagógusok, meg orvosok, tágabb volt, hogy milyen alapvégzettséggel lehet elvégezni ezt a képzést.
Mit jelent a meseterápia? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóinknak, hiszen lehet, hogy valaki számára ez még nem olyan ismert. Hogyan definiálhatjuk, mit foglal ez magában? Ugye említetted, hogy egy foglalkozás téged is nagyon magával ragadott. Milyen foglalkozásokat tartanak azok, akik ezzel foglalkoznak?
A meseterápia a mese köré épül. Egy foglalkozás is az élőszavas mesélés köré épül. Elmesélek ott egy csoportos foglalkozáson, elmesélek egy történetet, egy mesét, és akkor azzal utána vannak feladatok, kérdések, amikkel dolgozunk. Illetve én, mivel művészetterapeuta is vagyok, szeretek minden csoportos foglalkozás végére, ha belefér, egy alkotós feladatot is beletenni. És a mesével való kapcsolat gyógyít. A mesei képek, az, hogy minden népmesének a végén rend alakul ki, minden mese elején ugye felbomlik ez a rend, és a végén, ahogy amit a hős utat bejár, azon az úton végigmegyünk, kapcsolódunk a segítőhöz, akkor a mi történetünk is rendeződni tud.
Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy meséket azoknak is érdemes olvasni, akiknek esetleg mondjuk nincsen gyermekük, mert hogy a mese az minden korosztálynak szólhat.
Sőt, igazából a népmesék régen a felnőtteknek szóltak csak, nem a gyerekeknek. Ez utána alakult ki így, hogy a gyerekeknek címezték meg a népmeséket, de hogyha egy-egy magyar népmesét nézünk, bizony érdekes fordulatok vannak benne. Ez fontos, hogy az elsősorban ugye a felnőtteknek szólt, a fonókba a felnőtteknek meséltek, mert a felnőtt élet nagy problémái köré épülnek fel ezek a mesék.
Ezek a fonók ugye most már a 21. századra gyakorlatilag így elvesznek, és mondjuk, hogyha veszünk egy-egy ilyen várost is, mint mondjuk Eger, akkor itt már nem annyira tudnának ezek megvalósulni. Viszont a vágy, gondolom, hogy ott van a nőkben arra, hogy összeüljenek, hogy beszélgessenek, hogy megosszák, ami bennük van. Te miket tapasztalsz e kapcsán? Hogyan született meg benned is a vágy, hogy így összetud gyűjteni embereket, akik egy picit az érzéseikkel kapcsolatban dolgozhassanak?
Nekem is fontos, meg nekem is lételemem. Ezért gondoltam, vagy sejtettem, meg így többekkel beszélgetve így ki is derült, hogy ez másnak is fontos, vagy szüksége lenne ilyenre, és ezért kezdtem el szervezni ezeket. Itt Egerben havi egyszer van egy női csoport, foglalkozás, amit tartok. Itt Egerbe picit küzdelmesebb összeszervezni az embereket. A Felső Tárkányba is párhuzamosan tartok havonta egyszer egy csoportot, és ott fixen egy 10-12 fő körül szoktak lenni a nők, az anyukák, akik eljönnek. Nagyon szép zárt csoport lett amúgy ott. És általában a csoportok végén mindig megyünk egy kört, hogy ki hogyan érzi magát. Szinte mindenki úgy búcsúzott el, vagy úgy zártuk le a csoportot, hogy kapott itt valamit, egy gondolatot, vagy csak tök jó egy kicsit megállni, és kizökkenni a rohanó hétköznapokból. Megdolgozó kérdéseket kapott, amit visszaza, és még tovább pörget magában.
Mi a célja egy-egy ilyen alkalomnak? Említetted azt is, hogy gyógyít, de azt is, hogy akár el is vihet magával az ember olyan kérdéseket, amik egy kicsit még mozgatják aztán tovább.
Sok célja is lehet. Célja lehet az is, hogy csak egy kicsit megálljon az ember, és elcsendesedjen, és kicsit töltődjön, mert a mesehallgatás az tölt is, stresszoldó hatással is bír, szorongásoldó, illetve pont az alkotó tevékenység is felszabadít, fel tud szabadítani, azért is teszem bele, hogy kicsit ott is töltődős, illetve más típusú elmélyülős lehetőséget adjak az odaérkezőknek.
Ahol a sűrű erdő a nyüzsgő réttel találkozik, három manó éldegélt egy nagy virágzó bojtorján levelei alatt. Úgy hívták őket Bojtos, Rojtos és Adorján. Legszívesebben a bojtorjánnal játszadoztak, és figyelték a levegőben bukfencező bogáncsokat.
Meg-megrezdül sárga hangon csilingel a bojtorján, három manó fogja szárát, rázogatja Bojtos, Rojtos, Adorján, Adorján. Meg-megrezdül sárga hangon csilingel a bojtorján, három manó fogja szárát, rázogatja Bojtos, Rojtos, Adorján, Adorján. Sárga hangon csilingel a bojtorján, három manó fogja szárát, rázogatja Bojtos, Rojtos, Adorján, Adorján. Sárga hangon csilingel a bojtorján, három manó fogja szárát, rázogatja Bojtos, Rojtos, Adorján, Adorján.
Folytatjuk adásunkat, melynek témája a meseterápia.
Milyen típusú meséket viszel egy-egy ilyen alkalomra? Hogyan tudunk azonosulni egy-egy hőssel, egy-egy szereplővel? Akár olyannal is azonosulhatunk, aki mondjuk nem a főszereplő, hanem egy teljesen másik szereplő egy adott történetben? Hogyan képzeljük ezt el? Főleg népmesékkel szeretek én dolgozni, de műmesékkel is van lehetőségünk erre. Rengetegféle témára fel lehet építeni, mint ahogy mondtam, minden élethelyzetnek megvan a meseveli párja. Én most ebben az évben az a havi egy alkalmokat a köré építettem fel, mindig egy újabb-újabb témával bővítve, hogy hogyan tudunk jobban rendben lenni önmagunkkal, hogyan lehetünk boldogabbak, hogyan rendezhetjük az életünk összekuszált szálait, mit tehetünk azért, hogy jobb minőségi életünk legyen. De terveim közt van az is, hogy egy anyalánya alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozást hirdessek majd meg, illetve hogy szeptembertől mi lesz, az még alakuló, még kicsit kiforratlan tervezem, de hogy nagyon sokféle témaköré fel lehet ezt építeni. És a másik kérdésedre a válasz, hogy természetesen nem csak a hőssel lehet azonosulni, hanem egy mellékszereplővel is, vagy akár egy kis madárral is. A csoportos alkalmak mellett tartok egyéni foglalkozást is, meseterápiás foglalkozást, és az egyéni foglalkozás az pedig úgy épül fel, hogy az adott illető eljön, és akkor az elején van egy állapotfelmérés, megkérdezzük, hogy milyen segítséget is vár a mesétől, és akkor kap egy konkrét mesét, amiben benne van az a megoldás, amit épp keres az életében, és akkor azt együtt így a rétegeket lefejtve rájövetem, vagy hogy ezt együtt kibogozzuk, hogy merre is tovább.
Volt szó korábban arról, hogy a népmesék alapvetően felnőtteknek íródtak, aztán ahogy alakultak az évek, évtizedek, úgy kerültek a kisgyermekek elé. Most gyakorlatilag már egy olyan világot élünk, hogy minden korosztálynak tud szólni, mert vannak mélyebb rétegei, meg vannak olyan rétegei, amelyek pedig a gyerekeket szólítják meg. Melyek ezek a rétegek? Milyen emberi értékeket tud hordozni mondjuk egy népmese? Hogyan tudunk magunkra ismerni benne? Hiszen ha azt vesszük, most benne élünk egy eléggé digitalizált világban, hogyan szólít meg mondjuk engem vagy téged egy népmese? Vagy a foglalkozásodra járó hölgyeket? Mit szoktak visszajelzésként adni?
A népmesékben rengeteg kép van, a képek épülnek föl, helyszínek egymásra, és engem ezek a képek tudnak megfogni nagyon. Illetve az a történet, amiről szól, de hogy konkrétabb példát mondjak, például van egy szupermese, ami nagyon jó stressz helyzet oldására. Ez egy állatmese az oroszlánról és a kecskéről, és ott a kecske teljesen beszorult helyzetbe kerül az oroszlánnal szembe, és aztán így kiáll vele szembe, hogy én vagyok a kecskék királynője. És ettől az oroszlán úgy meghökken, hogy ott hirtelen ideje lesz arra, hogy átvegye a vezetést. És mondjuk ez például tök jól tud működni ez a mese vizsgadrukban, dolgozatírós helyzetben, hogyha ezt magunkba felerősítjük azt a kecskét, hogy kimondjuk ezt a bűvös mondatot.
Igen, mert azt gondolom én is, ahogyan hallgatom, hogy mesélsz, hogy az ember életében gyakorlatilag mindig lehet olyan pillanat, amikor nyomás alatt érzi magát, és amikor jó egy kicsit előbányászni, hogy mi is tud segíteni. Fontos azt is elmondani, hogyha megengeded a hallgatóknak, hogy a ti családotok életében fontos a hit. Hogyan tudod ezt a hivatásodba is egy kicsit becsempészni, beépíteni? Lehet-e beépíteni? Vagy adhat-e egy emberi alapot ahhoz, hogy hogyan készülsz föl ezekre a foglalkozásokra mondjuk?
Abszolút lehet, amit konkrétan megtudok, mert tényleg fontos számomra a hit. Fogalmazza, hogy minden foglalkozás előtt, én 5 perccel a foglalkozás előtt megállok, akkor már addigra előkészítem a helyszínt, és akkor ott megpróbálok úgy is megérkezni, hogy a Jóistent kérem, hogy áldja meg azokat, akik jönnek, meg a Szent Lelket hívom, hogy eszembe jussanak azok a megfelelő szavak, amiket mondanom kell, és hogy vezessen ő. Úgyhogy én ebbe bízok, hiszek, hogy ezeket, úgymond ezeket a foglalkozásokat nem egyedül tartom, hanem egy hátszéllel. Hogy hát így, ez a célom.
Akkor, hogyha valaki privát kérdéssel szeretne hozzád fordulni, akkor a közösségi médiában meg tudja tenni.
Igen, igen.
Még a kapcsán kérdeznélek, hogy ugye a hivatásodként éled azt, hogy az életed része gyakorlatilag a népmese, a mesék világa, de édesanyaként is gondolom nagyon sok mesét kell mesélj a gyerekeknek. Szokták kérni otthon?
Igen, igen. Hát ők még kisebbek. Még várom azt, hogy eltéljen 1-2 év, hogy a népmesék könyvet elő lehessen venni, és abból olvassak. De igen, szeretik a meséket hallgatni, illetve ami nálunk szokott lenni egy esténként lefekvéskor, mikor már csak egy gyertyaig a gyerekszobában, akkor mindenki mond egy dolgot, és akkor azokat összefűzve én fejből mesélek nekik valamit.
Kiket vársz egy-egy ilyen foglalkozásra? Kiknek szól gyakorlatilag? Mert fontos azért ezt is elmondani, hogy erről már beszéltél, hogy ugye hölgyeknek tartod. Életkori kötöttség van-e? Életállapotbeli kötöttség van-e?
Életállapotbeli nincsen, most erre a csoportos foglalkozás, amit meghirdettem, életkorban meg az ilyen 20-tól mondjuk 50-ig lőttem be a korosztályt, most ez nekik szól, amúgy alapvetően nőknek tartok én még foglalkozást, de van más meseterapeuta, aki a gyerekeknek tart foglalkozást, meg majd én is szeretnék bővíteni így a elkövetkezendő években.
Akkor még sok ilyen jövőbeli terved, álmod van, hogy hogyan tudnál esetleg kapcsolódni mondjuk a hölgyek kislányaihoz, és ugye ezt említetted.
Igen. Van sok tervem. Egyelőre ugye elsősorban feleség és családanya vagyok, vagy anyuka vagyok, úgyhogy még kicsik a gyerekek. A szárnyamat már kitárnám és repülnék, de még vissza-vissza húznak. De ez így van rendjén. Úgyhogy igen, van sok tervem meg ötletem, de a megvalósítás még várat.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és a Jóisten áldását kívánom a munkádra. A hallgatóknak pedig azt, hogy ha van kedvük és idejük, akkor látogassanak el a Lollok házába, vagy keressék fel a közösségi médián az oldaladat, és ott mindent megtalálnak ezekről a meseterápiás foglalkozásokról. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Szabóné Jánosi Kinga mese- és művészetterapeutával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien.